Szeretettel köszöntjük a hallgatóinkat. A mai podcast epizódban egy nyári témával készültünk, és a kikapcsolódásról fogunk beszélni.
Ennek kapcsán 4 témáról fogunk beszélni, ha minden igaz, és azzal kezdenénk, hogy a kikapcsolódásra milyen bibliai mintákat látunk, és mi jut neked, Bálint, erről eszedbe, hogy hol látunk a Bibliában erre példát?
Szerintem azt érdemes megemlíteni, hogy a Biblia korában azért még nem 40 órás munkahetekkel számoltak az egész évben, hanem amikor a földművelésben, amiben a legtöbben dolgoztak. Sok feladat volt, akkor többet dolgoztak napfelkeltétől naplementéig nagyjából, amikor kevés dolog volt ezzel telente, akkor valószínűleg jóval kevesebbet. Látjuk azt is, hogy sokaknak volt saját földje, de újszövetségi példázatokban is találkozunk a napszámosokkal, akiket viszont reggeltől estig foglalkoztattak. Szerintem ez azért érdekes, mert nem arról volt szó, hogy ők azon gondolkodtak, hogy mikor vegyenek ki szabadságot, hanem inkább az volt a kérdés, hogy mikor van munka, amit el kell végezniük, és mikor nincs mit csinálniuk. Ami a kikapcsolódást illeti, arra az Ószövetségben elég részletes útmutatásokat találunk a különböző ünnepek, meg maga a szombatnap kapcsán. Hát a szombat az ugye a 10 parancsolatnak is a része, és itt azt mondja Isten, hogy ez a nyugalom napja, és amikor az ember megpihen ezen a napon és nem dolgozik, akkor Istent utánozza, aki a teremtés 7. napján megpihent. És nagyon hangsúlyozza azt, itt ez a 2 Mózes 20-ban olvasható egyébként, hogy senki semmiféle munkát ne végezzen, se a családtagok, se az alkalmazottak, még az állatok, se a haszonállatok, mert akkor teljesen szünetet kell tartani, és meg kell ezt a napot szentelni. Tehát ez volt a heti ritmus is. Érdemes azt tudni, hogy ez akkoriban elég forradalmi volt, tehát olyan időszakban, amikor fontos volt a föld megművelése, valószínűleg a legkortársuk azt gondolta, hogy nem engedheti meg magának, hogy szünetet tartson, és ez az Istenbe való bizalomnak a jele volt, hogy ők ezt így tették.
Szerintem ez annyira érdekes, hogy annak ellenére, hogy ma valószínűleg, hogyha valaki azt mondaná nekünk, hogy egész télen nem dolgozik, vagy hogy télen igazából kevesebb a munkája, és alig jön ki mondjuk a 3-4 óra munka, akkor egyrészt aggódnánk, hogy hogy fog megélni, másrészt azt gondolnánk, hogy hú, de luxus. Tehát, hogyha egész télen pihen, akkor nyilván, hogy nyáron dolgoznia kell, mi sem magától érthetőbb, és Isten mégis elrendelte azt, hogy amikor a legtöbb munka van, akkor is legyen egy napszabadság, szóval szerintem ebben látszik az, hogy Istennek ez prioritás volt, és egy prioritás volt az, hogy ez rendszeres legyen az, hogy kikapcsolódunk, és Istennel is időt töltünk.
Ezentúl pedig a különböző ünnepekre is nagy hangsúlyt helyez az Ószövetség. Ugye ezek rendszerint valahogy kapcsolódtak ahhoz, hogy Isten mit tett velük a múltban, és megélték azt is, hogy erre emlékeztek, meg ezért hálát adtak, de sokszor ezzel olyan nagyon természetes emberi ünneplés is kapcsolódott, tehát ettek, ittak, örültek. Voltak kivételek, volt, amikor arra emlékeztek, hogy milyen nehéz soruk volt. Ugye ott egyébként kivonuláskor, és akkor csak kovásztalan kenyeret ettek, meg sátorokba laktak egy hétig. Aki szeret kempingezni, annak lehet ez nem tűnik nehézségnek, de valószínűleg azért ez kényelmetlenséget jelentett nekik, és erre emlékeztek vissza. De sok más ünnepkor pedig arról volt szó, hogy Isten előtt örülnek, és jól érzik magukat, mert Isten jót tett velük.
És a kánai mennyező tud eszembe, és szerintem az olyan szép, hogy ott látjuk azt, hogy Jézus is részt vesz ezen az ünnepen, és nem úgy vesz részt, hogy egy missziós útja, vagy egy fontos tanításába megáll egy órára, és gratulál a kedves párnak, hanem hogy tényleg jelen van, tényleg megismeri az ott ünneplőket, és a közösséget, hogy rászánja az időt, hogy csodát is tegyen ott, és hogy szerintem annyira sokat mond az is, hogy ott több nap volt annak a megünneplése, hogy valaki összeházasodik, és nem az volt, hogy péntek este gyorsan tartsunk egy laxit, és aztán szombatra elmegy a pár, és aztán utána megy az élet tovább, hanem hogy közösen együtt a falu, vagy a baráti és a családi kör rászánt erre sok időt, hogy ezt megünnepelni. És a másik, ami nekem eszembe jutott, az az, hogy amikor kiszoktam merülni, akkor így bátorítást ad abban, hogy ér keresztényként pihenni, ez az, hogy Jézus is volt, hogy visszavonul, és szerintem annyira durva volt nekem ezt először így felismerni, hogy maga a messiás volt, hogy azt mondta, hogy akkor ő most visszavonul, és az is nagyon izgalmas, hogy a Lukács 4.42-ben látunk például erre egy példát, hogy napkeltekor pedig elindult, és kiment egy lakatlan helyre. És eddig úgy tűnne nekünk, hogy akkor most milyen jó 3 nap nyugi lesz Jézusnak egy lakatlan helyen, és nyilván nem véletlenül megy egy lakatlan helyre, és utána rögtön úgy folytatja Lukács, hogy de a sokaság megkereste őt, oda mentek hozzá, és marasztalták, hogy ne menjen el tőlük. Szóval, hogy annyira érdekes, hogy rögtön utána viszont az jön, hogy a sokaság megkereste őt. Szóval olyan, mintha Jézusnak lett volna erre ideje, de közben elérhető lett volna arra, hogy ha valaki utána megy, akkor például egy csodát vagy tanítás még tegyen. Szóval nem volt annyira kimerült, hogy azt mondja, hogy na, akkor most már hagyjatok békén, és mindenki tűnjön el innen, hanem ezt is valahogy szeretettel tudta, én úgy érzem, kommunikálni.
Igen, és Jézusnál is többfélét láttunk, mert ez arra egy példa, hogy ő egyedül akart elvonulni, de arra is sok példát látunk, amikor a tanítványaival vonul vissza. Ami valószínűleg neki nem volt teljes kikapcsolódás, kicsit olyan, mint amikor kisgyerekes szülők mennek nyaralni, hogy az részben azért ott munka van, de másrészt ahhoz képest, hogy mennyi dolguk volt emberek között járva a városokat, ahhoz képest ez biztos, hogy pihenés volt, meg ugye, ha a tanítványok szempontjából nézzük, akkor nekik pedig végképp, és Jézus úgy látszik, hogy nem azt várta tőlük, hogy folyamatosan tegyék a dolgukat, folyamatosan ugye hirdessék az igét, meg mászkálnak az emberek között, hanem volt idő arra, hogy megpihenjenek.
A másik kedvenc példa, amit még gondoltam, hogy ide betűzök, mert szerintem sokat lehet belőle tanulni, ez amikor Mártához és Máriához elmegy Jézus, és azt mondja Mártának, hogy te választottad a jobb részt. Mondja ezt úgy, hogy tudjuk, hogy Mária volt az, aki sürgött-förgött, és azzal foglalkozott, hogy a Messiás van nála, és hogy valakit vendégül kell látni. És szerintem olyan nehéz ezt tényleg megengedni, hogy akár ha elmegyünk és kikapcsolódunk, akkor ne azzal foglalkozzunk, hogy ha valaki betoppan, akkor mindent megadjunk neki, hanem hogy akkor Istennel tudjunk így időt lenni. És hogy tényleg ezt így meg tudjuk magunknak engedni, és hogy Jézus erre így bátorította Mártát, amit szerintem így fontos megegyeznünk, meg néha eszünkbe jusson.
Térjünk rá arra a kérdésre, hogy mit is jelent a kikapcsolódás. Tehát a szóból hallatszik, hogy itt valamiből kikapcsolódunk, de miből? Mi az, amit a kikapcsolódásban jó félretennünk, hátrahagynunk, és mi az, ami pedig jön velünk?
Én több területet felírtam, amikből szerintem lehet igényünk arra, hogy kikapcsolódjunk. Az egyik a szolgálat, a másik a munka, akár így a monotonitása a munkának, meg akár a házi munkának, és én így külön kiírtam, meg így külön kiemelném azt, hogy így otthon is nagyon gyakran munkát végzünk a háztartásban, meg akinek gyereke van, vagy akár több gyereke van, ez valószínűleg ezzel még inkább tud azonosulni, hogy otthon mennyi minden teendő van, és mennyire kimerítő tud lenni az is, hogy mondjuk valaki édesanyja vagy édesapa. És szerintem itt fontos az, hogy mi a célja a kikapcsolódásunknak, az, hogy új energiát gyűjtsünk, az, hogy kicsit ugye monotonitásnak, a munka monotonitásának véget vessünk egy rövid időre, az, hogy mondjuk így a anyai felelősségünket egy rövid időre akár így félre tudjuk tenni. Szóval szerintem nagyon sok minden lehet, és fontos felismernünk, hogy most miért van szükségem a kikapcsolódásra, és mi az, amit várok tőle. Mert ettől függően szerintem másból fogunk kikapcsolódni, és fontos tudnunk, hogy miből akarunk kikapcsolódni.
Mert ha ezt nem tudjuk, akkor lehet, hogy úgy jövünk vissza, hogy nem sikerült, és ismerhetjük azt az érzést, amikor egy szabadság úgy ér véget, hogy azt érezzük, hogy hát ugyanolyan fáradt vagyok, mint voltam, vagy csak fölhalmozódtak azok a dolgok, amikre nem gondoltam előre, hogy azoktól szeretnék megszabadulni, és most még rosszabb, vagy nyomasztottak dolgok, amiket nem zártam ki, vagy nem adtam át másnak, és érdemes ezekre fölkészülni. Nekem még az jutott eszembe, hogy a munka mellett, beleértve az otthoni, meg a munkahelyi munkát is, kikapcsolódhatunk még a szolgálatunkból, mert kikapcsolódhatunk a hétköznapi közegünkből is. Tehát olyan gyakori az, hogy az ember szeret elutazni időnként, mert kapcsolódnak a terhek meg a feladatok a helyekhez, ahol minden nap járunk, és segíthet az, hogyha abból kicsit kiszakadunk, illetve Istennel való élmény is lehet az, hogyha az ő által a teremtett világból minél többet megismerünk, megtapasztalunk. És ez egy olyan dolog, amire manapság inkább kell törekednünk, mint akár a bibliai időkben, ahol a természettel találkozni nem volt nehéz. Ma annyira kiépített a világ, amiben a legtöbben élünk városokban, hogy messzebbre kell mennünk néha.
Igen, és szerintem ez annyira szépen rávilágít arra is, hogy a kikapcsolódás alatt itt most nem csak arra gondolunk, hogy 10 napra elmenni valami nagyon messze lévő szigetre, ami nagyon gyönyörű, és most látjuk életünkbe először, hanem szerintem például, hogyha azt érezzük, hogy a hit életünkben arra van szükség, hogy picit ilyen nagyon őszintén Istennel lenni, és azt nézni, hogy ő mit teremtett, akkor lehet, hogyha a közelünkben lévő első hegyre vagy dombocskára felsétálunk, és megadjuk magunknak azt, hogy mondjuk ezt nem egy hatalmas társaságban, ahol mindenkire oda kell figyelni tesszük, hanem felismerjük, hogy nekünk most arra van szükség, hogy ezt egyedül vagy mondjuk maximum egy embernek a társaságába tegyük, és legyen időnk rácsodálkozni a természetre, meg a természetben gondolkozni, akkor ez így nagyon sokat adhat számunkra. Még arra gondoltam, hogy abból lehet kikapcsolódni, ami így a hétköznapi munka, meg szolgálatnak is a része lehet. Egyrészt így az elvárások, és hogy ezeknek az elvárásoknak így meg akarunk felelni, ami okozhat szerintem egy stressz számunkra, hogy mondjuk akár a szolgálatban az, hogy minden hétre meglenni, ennek van egy határideje, ennek van egy stressz, ami így vele jár, illetve lehet ez egy vívódás is mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy mondjuk mennyit akarunk vállalni ebből a szolgálatból, mondjuk sokkal többet szívesen várnak tőlünk, és így nyomják, mint amennyit mi szeretnénk, és akkor ebben van egy vívódás, és ha azt mondjuk, hogy elmegyünk 3 napra most kirándulni, akkor addig egyértelmű, hogy valaki más fog minket helyettesíteni, és ezt a vívódást kicsit félretehetjük. Illetve konfliktusok is lehetnek szerintem ilyenek, hogyha akár otthon mondjuk a házi munka kapcsán gyakran konfliktus van, vagy a munkahelyünkön, akkor segíthet az kicsit, hogyha lenyugszunk, és utána újult erővel indulunk neki.
Visszakanyarodnék még a szolgálatból való kikapcsolódás kérdéséhez, mert ilyen biztos, hogy van, biztos, hogy szükség van rá, látjuk Jézusnál és az apostoloknál is, de szerintem felveti azt a kérdést, hogy miből szeretnénk kikapcsolódni ilyenkor, mire vágyunk, mert a szolgálatnak nyilván van egy olyan része, hogy emberekkel kell találkozni, feladatokat kell megcsinálni, sok dolgunk van határidőre, sok energiát felemészt, és ebből teljesen érthető, hogy az ember ki akar kapcsolódni. De a szolgálatnak része az is, hogy Istennel vagyunk egy kapcsolatban, hogy úgy élünk, ahogy Isten szeretné, és ebből, jó esetben ebből következik, ebből származik az, amit a szolgálatunkban elvégzünk, és szerintem az emberben időnként megjelenhet az az igény, hogy az Isten kapcsolatból, vagy az Isten követésből szeretne kikapcsolódni, és szeretne úgy elmenni nyaralni, vagy úgy eltölteni pár hetet, hogy ne gondolkozzon Istenen, ne foglalkozzon a Bibliával, ne azon gondolkozzon, hogy mennyi alkoholt szabad meginnia, hanem egy kicsit elengedje magát. És szerintem ez a fajta kikapcsolódás szürkép terület. Az összes eddigi az biztatás volt, bátorítás volt a számunkra, hogy ennek megvan a helye, de hogyha Istennel olyan kapcsolatunk van, ami erre a Biblia biztat minket, meg aminek Jézus a példáját adja, akkor abból nem az a célunk, hogy kikapcsolódjunk, hanem az, hogy abban elmélyüljünk, és megnyugodjunk, és megbékéljünk, és hogyha Istenben nem tudunk felfrissülni, csak Istentől függetlenül tudunk felfrissülni, akkor valamit az Isten kapcsolatunkon kell javítanunk, átdolgoznunk, vagy valamit megoldanunk benne, mert az igazi megpihenés, azaz az ige szerint, a zsidókhoz írt levél szerint például, pont hogy Istenben van Jézuson keresztül, nem pedig tőle függetlenül.
Annyira jó, hogy ezt mondod, és a világ világossága vagyunk, és hogy szerintem ez egy annyira jó példa, mert hogy egy világosság az azért nem úgy működik, hogy világosságot ont, amikor épp kedve van, vagy nem azra hívott Isten, hogy 365 napból 340-ben legyünk világosság, és maradék 25 az a miénk, és hogy szerintem az nagyon, nagyon jól tudja Isten azt használni, hogyha akár családdal, akár barátokkal tényleg mély és minőségi időt tudunk eltölteni, és ez számunkra, ha olyan emberek, akikkel tényleg kikapcsolódni tudunk, akkor egyrészt fel is tudunk tölteni, és másrészt ez használhatja is Isten arra, hogy akár amire hétköznap nincs idő, hogy mélyen beszélgessünk, és ezekben sokkal könnyebben az én tapasztalatom szerint fel tud jönni az is, hogy mi miért hiszünk, miért azt a könyvet olvasod kikapcsolódásként, amit mondjuk éppen olvasol, vagy hogy egyébként azt hogy élted meg, amikor, és hogy sokkal könnyebb az Isten élményünkről mesélni, tényleg hitelesen, mert van rá idő, és mert van másik részéről is érdeklődés, és nem csak elrohanunk egymás mellett. Szóval szerintem erre én szeretek úgy is tekinteni, mint egy ilyen lehetőségre, hogy amikor elmegyünk pár napra, akkor az egy lehetőség, hogy Isten egy másik módon használjon, és ahhoz kell egy ilyen Istenbe vetett bizalom, hogy ettől még ő fel tud tölteni, és lehet, hogy más módon fog feltölteni, mint ahogy én elképzelem, mert hogy mondjuk lesz pár beszélgetés, és én úgy képzeltem el, hogy egyedül leszek egy tóparton, és senki nem szól hozzám, és hogy ehhez kell egy ilyen Istenbe vetett bizalom és rugalmasság, hogy lehet, hogy ő picit máshogy fogja alakítani, és ezzel nincs semmi baj.
Teljesen egyetértek, hogy Isten használhat minket ilyen helyzetekben váratlan módokon, de nem csak erről van szó szerintem, hanem hogy Isten szólhat is hozzánk váratlan módokon. Nem csak kiküldetésbe megyünk kikapcsolódni, hanem azért, hogy lehessünk a befogadó oldalon. És erre fontos, hogy lehetőséget is teremtsünk, akár ahhoz, arra, hogy más embereken keresztül halljunk Istentől, akár arra, hogy a Bibliában, imában találkozzunk vele. És ez tud nehéz lenni, amikor az ember igyekszik úgy kitölteni a napját, hogy minél jobban érezze magát, de érdemes erre megpróbálni időt szakítani. Szerintem tovább léphetünk a következő kérdésünkre, ami az, hogy miért lehet nehéz kikapcsolódni. Ez sokszor nem annyira könnyű, mint amilyennek hangzik, vagy amilyen jól hangzik, és gondoltuk, hogy kicsit beszélnénk arról, hogy mi az, ami akadályozhat, mi az, ami visszatarthat.
Hú, nekem erről sok minden eszembe jutott, és az egyikre már egy picit utaltam is, hogy szerintem nagyon sokat segít a kikapcsolódásban, hogyha van egy önismeretünk, és látjuk azt, hogy most miért szeretnénk kikapcsolni. Felismerjük egyáltalán azt, hogy azon kívül, hogy jár X nap szabadság nekünk, remélhetőleg tényleg meg is adja a munkáltató, és akkor minden rendben van. Azon kívül ez, erre nekünk még korban tényleg szükségünk, és ezt időben észrevesszük, és nem akkor, amikor már nagyon nehéz energiát vetni akár a szolgálatunkba, akár a munkánkba, hanem szerintem az a gyümölcsözőbb, hogyha egy lépéssel hamarabb észrevesszük, amikor ez elindul. És akkor utána a következő önismereti kérdés, hogy mi az, ami tényleg töltene engem. És szerintem van olyan, amikor élethelyzetből adódóan nem tudjuk teljesen azt megengedni magunknak, amire szükségünk lenne, hogyha mondjuk arra lenne szükségünk, hogy akkor most 4 hétre teljesen off, és ez a elképzelésünk, akkor ezt elég kevés ember tudja megengedni magának. Én inkább egy gyakorlatias dolgokra gondolok, hogy például arra van szükségem, hogy körbe vegyenek azok a barátaim, akik nagyon közeliek, és tök jól lenne velük kalandozni és felfedezni valamit, vagy inkább arra van szükségem, hogy minél nyugodtabb, minél csendesebb környezetben, akár egyedül, vagy kettesben valakivel szeretnék feltöltődni, hogy azt töltene fel, ha a természetet fedeznék fel, vagy azt töltene fel, ha olvasnék egy könyvet csendesen egy árnyékban, és hogy szerintem ez tök fontos magunknak beismerni, hogy mi az, amire tényleg szükségünk lenne. Mert hogyha ez nincs meg, akkor lehet, hogy beleteszünk egy csomó energiát akár abba, hogy megszervezzük, vagy egy csomó pénzt abba, hogy ezt kifizessük, és utána úgy jövünk haza, hogy nem teljesült azt, amit szerettünk volna.
És közben valahol ebben is muszáj rugalmasnak lenni kicsit, hogyha nem egyedül megyünk, mert össze kell hangolni több embert, ebben is lehet tanulni azt, hogy mi az, amit tényleg igénylünk, és mi az, amit csak megszoktunk, vagy az jut eszünkbe először, és igazából másban is jól éreznék magunkat. Ugyanaz a törekvés ezen a területen is, mint a legtöbben, hogy úgy tudjunk jól jelenni helyzetekben, hogy közben másokat fölöslegesen nem terhelünk, de nem is tagadjuk le azt, amit igénylünk, és szükségünk van rá.
Ilyen szempontnak jutott még eszembe, amilyen mérlegelendő, és szerintem nem egyből szokott eszünkbe jutni, az, hogy elérhetőek akarunk lenni mondjuk a külvilágnak e-mailben, vagy mondjuk, hogyha észrevettük az elmúlt időszakban, hogy az Instagram hatására, vagy bármilyen közösségi média hatására mondjuk frusztráltak lettünk, akkor azt el akarjuk engedni, hogy mondjuk azt akkor nem nézzük. Szóval azt hiszem, egy csomó lehetőségünk van, amiről, hogyha tudjuk, hogy számunkra stressz forrás, akkor el tudjuk dönteni, és hogy ez nem arról szól, hogy nem tudom, nem akarok szolgálni mások felé, hanem arról szól csupán, hogy valószínűleg semmi nem történik, hogyha pár napig nem válaszolok Instagramon, vagy hogyha mindenkinek szólok, hogy 3 nappal később fogok válaszolni az e-mailekre.
Nekem még az az akadály jutott eszembe a kikapcsolódás kapcsán, ami lelkiismeretes, vagy szigorúan nevelt, vagy puritán hajlamú keresztényekben fölmerülhet, és az az, hogy a kikapcsolódás sokszor azt jelenti, hogy megpróbáljuk jól érezni magunkat, törekszünk vagy a kényelemre, vagy a kalandokra, amikhez utazni kell, vagy eszünk, iszunk, szóval vagy a testi élvezetek, vagy a pénzköltés, vagy ennek egy olyan kombinációja, amivel kapcsolatban fölmerülhet az emberben, hogy ez helyese, hogy úgy szeretné-e Isten, hogy én így töltsem az időmet, szeretné az, hogy én most élvezzem a finom kajákat, szeretné az, hogy pénzt költsek egy benzinre, vagy repülőjegyre, vagy vonatjegyre, vagy akármire, vagy szállásra, és hogy nem az lenne a jobb, hogyha ezeket én a szegényeknek adnám, vagy ezt az időt szolgálatba tenném, vagy valami ilyesmi. És lehet igeverseket is hozni erre mindkét irányba. Nekem ennek a megértésében az segített, amit Joe Rigney-nek egy előadásából tanultam, ezt belinkeljük a podcast leírásába. Ő azt arra hívja fel a figyelmet, hogy egyes igerészek szembeállítják az e világ jó dolgokat Istennel, hogy próbára tehessük, hogy hol van az igazi kincsünk, és mik a prioritásaink, hogy a pénz a fontosabb, vagy Isten, az emberi kapcsolataink, vagy Isten, a kényelem, vagy Isten. De más igék pedig arról szólnak, hogy hogyan lehet az e világi jó dolgokat Istennek hálát adva, Isten dicsőségére megélni és élvezni, úgy, hogy az nem veszi át Isten helyét, hanem az egészet össze tudjuk rakni egy egészséges egységbe. A első Timóteus levélből felolvasnék erről egy igét. Itt Pál olyan hamis tanítókról beszél, akik tagadják a testi örömöket. Azt írja, ezek tiltják a házasságot és bizonyos ételek élvezetét, amelyeket Isten azért teremtett, hogy hálaadással éljenek velük a hívők és azok, akik megismerték az igazságot. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert Isten igéje és a könyörgés megszenteli. Tehát Istennek az a szándéka az e világi jó dolgokkal, hogy hálaadással éljünk velük. És ha ezt meg tudjuk tenni, ez egy Istennek kedves befektetése a javainknak, nem pedig elherdálása vagy elpazarlása, és erre nagyon jó példa volt, amit te hoztál, a kánai mennyegző is, ami a misszió szempontjából a pénznek és az időnek egy elpazarlása volt. De Jézus ezt látta legjobbnak.
Nagyon fontos, amit mondasz a hálaadásról, és az ilyen eseménydús nyaralásokba szerintem néha tudatosan oda kell figyelnünk arra, hogy tényleg Istenre kerüljön a fókusz, és arra, hogy neki vagyunk hálásak, és nem annak vagyunk hálásak csak, hogy meg tudtuk keresni ezt a pénzt, vagy hogy mennyire király valaki ajánlott ezt a szállást, és tényleg olyan jó, amilyennek mondták, és akkor embereknek, meg helyzeteknek leszünk hálásak, hanem hogy tényleg Istennek legyünk azért hálásak, hogy ő ezt megteremtette, hogy ő lehetővé tette ezt nekünk. Ami nekem még így eszembe jut arról, hogy mi az, ami nehézséget okoz, az az, hogy szerintem nagyon sokan vagyunk keresztények, akiknek fontos az, hogy szorgalmasak legyünk, vagy fontos az, hogy gyümölcsöző legyen az életünk, hasznosak legyünk. De ez akár szerintem átalakulhat egy fő célra, hogy azt hajszoljuk, vagy azután futunk, hogy minél inkább hasznosak lehessünk, és akár a munkánkban, akár mondjuk a szolgálatunkban minél többet elérjünk, és ez szerintem nagyon gyakran ilyen nem tudatos módon tud történni, hogy mondjuk már valójában tökre ki vagyunk fáradva, de a pozitív megerősítések, amik mondjuk a szolgálatunk után kapunk, az így még motivál, és akkor még többet, akkor még valójában ez is belefér, mert utána milyen hálás lesz a nem tudom kicsoda, kifelé szolgálhatok, és hogy ezzel szerintem kis mennyiségben nincsen semmi baj, amikor örülök, hogy más örül annak, hogy tettem érte valamit, és szolgáltam felé, csak amikor már ez lesz a fő cél, és azért nem tudom megengedni magamnak, hogy kikapcsolódjak, mert félek, hogy akkor hogyan leszek hasznos, akkor hogyan fogok másért tenni valamit, akkor ki leszek én, és szerintem ez így nagyon gyakran a értékességünkről szól már, vagy tud már szólni arról, hogy mennyire hiszem el, hogy Isten engem azért, mert a gyermeke vagyok, lehet értékesnek, vagy azért lehet értékesnek, mert hát mindenki látja, hogy mennyit dolgozom érte, és hogy mindent beleteszek. Szóval szerintem ez lehet egy izgalmas kérdés, ha mondjuk azt érezzük, hogy nyaralás alatt is mondjuk nehezen engedjük meg azt, hogy ne tanuljunk, vagy ne dolgozzunk egy picit, vagy ne keressünk valamit, amivel azért mégiscsak a szolgálatunkhoz tudunk kapcsolódni, és bele tudunk fektetni kis plusz időt, hogy amikor hazajövünk, akkor az rögtön kamatozzon. Szóval szerintem ez egy érdekes kérdés lehet pár embernek. A munka kapcsán az is egy izgalmas kérdés lehet, hogy amikor elmegyünk nyaralni, ez általában egy anyagi kiadás is, illetve többeknek, akik tudnak plusz munkákat végezni, ez akár egy lemondás is lehet anyagilag. És szerintem, amikor ezt nehezen engedjük meg magunknak, annak nyilván lehetnek simán anyagi és bölcsesség az oka, hogy belátjuk, hogy jelenleg erre nem futja, és akkor abból tudunk feltöltődni, hogy elmegyünk egy nagyot kirándulni a legközelebbi helyre, és hazaérkezünk este, és ezt megtesszük pár nap. De szerintem lehet olyan is, amikor ez Istenbe vetett bizalomnak a csökkenése az oka. Szóval az az oka, hogy kevésbé bízunk Istenbe, mint jó lenne. Mert azt gondoljuk, hogy ha ezt a három nyári munkát még bevállalom pluszba, akkor kicsit közelebb kerülök ahhoz, hogy lakásom legyen, vagy kicsit közelebb kerülök ahhoz, hogy tényleg félre tudják tenni pénzt, és hogy fú, erre nagyon szükségem van. És nem gondolok arra, hogy az is lehet, hogy Isten ezt a három munkát nem azért küldte, hogy mind a hármat elvállaljam, és mind a hármat én töltsem be, hanem lehet, hogy Isten azért küldte nekem korábban a elfáradtam jelzést, hogy tudjak nemet mondani, ami viszont tök nehéz, amikor plusz bevételről van szó.
Szerintem ezt jó, hogy mondod, és valószínűleg ez volt a szombatnak is az egyik üzenete, hogy ne úgy dolgozzatok és gürizzetek, mint a körülöttetek levő népek, akik azt gondolják, hogy ezen múlik, hogy lesz-e mit enniük télen, hanem bízzatok Istenben, kövessétek az ő ritmusát, és ő, aki uralkodik minden bevételeteken és jövedelmeteken, ő majd elintézi és gondoskodik. És ez ugyanúgy igaz a mai életünkben is, hogy Isten jobban tudja azt, hogy mire van szükségünk, hogy ő hogyan akar és tud gondoskodni. Ettől persze mindenkinek magának kell eldönteni, hogy ő milyen helyzetben van, és mit engedhet meg magának, és mire szeretné költeni a pénzét. Nem vagyunk az utazási irodáknak a felbérelt buzdítói, csak az biztos, hogy igaz, hogy a pénz felhasználásunkon átjönnek a prioritásaink. És úgy látjuk, hogy a Biblia alapján a megpihenés nyilván mértékkel, meg bölcsen, az egy jó prioritás.
Szerintem még azt tud előfordulni, pláne keresztényként, bárki elő tud fordulni, keresztényként nálunk azért jobban, mert nagyon sokunknak van a munkánk, és van a szolgálatunk, vagy a szolgálataink, és még esetleg a munkáink, és akkor már rögtön látszik, hogy ezek több számok, hogy mennyire nehéz lehet ezt összeegyeztetni, és hogy ezáltal szemkönnyebben érezhetjük azt, hogy nem érdemeljük meg, hogy nem tettünk elég időt akár a munkánkba, akár a szolgálatunkba, vagy nem tettünk elég lelkességet ahhoz, hogy bár most érzem, hogy ki vagyok fáradva, de hogy megérdemeljem azt, hogy igazán feltöltődjek, hogy igazán rászánjak időt arra, hogy elmenjek valahova, vagy a feltöltődésre fókuszáljak. És szerintem ilyenkor ezt nagyon fontos jól megvizsgálni, hogy amikor nem érdemlem meg, hogy oké, de Isten akarhatja azt, hogy ettől függetlenül, akár ha tényleg nem érdemlem meg, de hogy ettől függetlenül meg akarhat-e ajándékozni azzal, hogy ha az egyik barátom elhívott, hogy menjek le a nyaralójába két napra, akkor megengedjem Istennek, hogy megajándékozzon azon a baráton keresztül. Szóval szerintem ez egy fontos ilyen jel lehet a fejünkben, amikor így beugrik ez a mondat, hogy nem érdemlem meg.
Igen, és eszünkbe juthat, hogy a keresztény élet arra alapszik, amit nem érdemlünk meg, nem pedig arra, hogy kiérdemeljük a jó dolgokat az életünkben.
És még ilyen, ami eszünkbe juthat, hogyha megjelenik gondolatként, vagy amikor mondjuk már elmentünk kikapcsolódni, de nehezen tudjuk ténylegesen elengedni magunkat, az lehet, hogy megvizsgálni, hogy mennyire félünk attól, hogy így szünetünk van, és attól, hogy akkor így mi fog eszünkbe jutni. Szerintem, hogyha egy nehéz időszakon vagyunk túl, vagy nehéz mondjuk éppen az önértékelésünk, vagy önmagunk elfogadása, akkor lehet ez egy félelmünk, hogyha egyedül maradok, hogyha kimegyek és csak úgy el vagyok, akkor mi minden fog hirtelen megszállni, ami nem jut eszembe akkor, amikor jönnek a teendők. És szerintem itt érdemes egy tudatos döntést hozni, hogy megengedem, hogy ezen gondolkozzak, vagy nem szeretnék ezen egyáltalán gondolkozni. És hasonló lehet az is, hogy félünk attól, hogy szétesünk, hogy mert korábban több olyan tapasztalatunk volt, hogy valójában nem döntöttük el, hogy mit csinálunk nyaralás alatt, így elmentünk valahova, és aztán csak itt telt az idő. És szerintem itt is fontos lehet a tudatosság, hogy jó volt ez nekem, hogy csak úgy telt az idő, és amúgy feltöltöttem, csak így mérges vagyok magamra, hogy struktúráltabban kellett volna. Vagy tényleg az van, hogy mondjuk akár nem is hozok döntést arról, hogy most kikapcsolódom, hanem csak így történik velem, és akkor ezáltal van az, hogy félek attól, hogy nem jól töltöm el ezt az időt. Szóval ez a két szempont jutott még eszembe. És akkor beszéljünk kicsit arról, hogy a kikapcsolódás az hogy lehet pálványunk akár.
Uh-huh. Igen, mint a legtöbb jó dolgot ebben az életben, a kikapcsolódást is túl lehet értékelni, és szerintem ezt érdemes észrevennünk, meg érdemes igyekeznünk elkerülni. Onnan is látszik, hogy ez egy lehetőség, hogy vannak emberek, akik nem ismerik Istent, és valami köré föl kell építeniük az életüket, és ez szokott lenni az egyik. Hát hogy néz az ki, hogyha a kikapcsolódásból bálvány lesz? Leginkább úgy, hogy az az elsődleges prioritásunk. Tehát azért dolgozunk, hogy aztán kikapcsolódhassunk hétközben, hogy kikapcsolódhassunk hétvégén, hónapokon át, hogy elutazhassunk néhány havonta, és az motivál minket. Azután pedig, mikor eljutunk oda, hogy kikapcsolódjunk, akkor pedig amennyi időnk, pénzünk és energiánk van, azt beletesszük, és megpróbálunk elmenni a lehető leggyakrabban, a lehető legkülönlegesebb helyekre, nem feltétlenül azért, ami a saját belső igényünk a feltöltődésre, hanem azért, mert ez a legnagyobb érték, amit sikerült találnunk a világban. Keresztényként pedig, ha tudjuk, hogy ilyeneket nem szabad mondani, attól még látszhat az, hogyha nem érezzük magunkat a helyünkön hétköznap, akkor nagyon ez ad reményt, meg motivációt, meg ez motivál minket, hogy menjünk előre. A másik szempont, amiből az láthat szerintem, hogyha bálvánnyá válik a kikapcsolódás, az, hogyha úgy gondoljuk, hogy ilyenkor fel akarjuk függeszteni azokat az elveket, amik a hitünkből következnek, hogy akkor nem törődünk azzal, hogy hogyan töltjük az időnket, hogy mi az, ami bűn, mi az, amit kerülni kéne, mi az, ami bölcs, hanem csak keressük az élvezeteket, bármilyen formában találjuk őket. Ez ahhoz kapcsolódik vissza, amit korábban beszéltünk, amikor az ember szeretne kikapcsolódni az Istennel való járásából, és azt látjuk a Bibliából, hogy ez egy átverés, ez nem a valódi kikapcsolódás, hanem csak egy olcsó utánzat.
Szerintem a motiváció kapcsán előbb mondtál, hogyha ez így nagyon-nagyon motivál minket, így nagyon fontos ezt megvizsgálnunk, hogy mi az, ami a motivációnk mögött van valójában. Szóval lehet, hogy mondjuk nagyon-nagyon vágyunk arra, hogy megbeszéltük a családdal, hogy elmegyünk 5 napra, és már hónapokkal előtte megterveztük, hogy az hogy lesz, és hogy szerintem e mögött állhat az is, hogy már nagyon ki vagyunk fáradva, már nagyon bele vagyunk fáradva, ami a hétköznapok, és azért az így még ad egy tanévvégi vagy munkaévvégi löketet a nyár előtt, hogy jó, már csak 5 hét. És szerintem nem ez az, amiről beszélünk, hanem inkább az, amikor ez ilyen olyan jelentőségűvé válik, ami igazából így beragyog ki az évünket, és amihez nem mérhető mondjuk egy munkahelyi nagyon jó beszélgetés, vagy a barátokkal eltöltött este, vagy egy szolgálati tök jó élmény, az szerintem már lehet jel, de csak az, hogy így nagyon tűkön ülünk, hogy holnap elutazunk, az szerintem lehet tényleg annak a jele, hogy jó emberekkel megyünk, vagy hogy tényleg elfáradtunk. Reméljük, hogy az, hogy most beszéltünk a bibliai példákról, és arról, hogy miből kapcsolódunk ki, és hogy mi az, ami ezt nehezítheti, és mi az, amikor már ez túlzottan nagy fókusz kaphat a kikapcsolódás, ez így segít többeteknek, és nagyon kívánjuk, hogy építő és nagyon felfrissítő nyaratok és kikapcsolódásotok lehessen a nyáron. Sziasztok!
Sziasztok!